Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából bemutatta második felmérését, jelentés a magyar vállalkozásokról 2025 címmel a Matthias Corvinus Kollégium vállalkozás kutatási műhelye. Az üzleti terv és az árbevétel teljesíthetőségét tartják az egyik legnagyobb kihívásnak idén a hazai cégek. Ez derült ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megbízásából, az Egyensúly Intézet által negyedévente készített felmérés legfrissebb eredményéből. A VOSZ főtitkára szerint szükség lehet 2025-ben a 3 évre megkötött bérmegállapodás újra tárgyalására. A szakszervezetek legalább 12%-os minimálbér és 10%-os garantált bérminimum emelést szeretnének elérni. Csökkent idén augusztusban az építőipari termelés volumene Magyarországon. Országosan több mint 1%-kal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest, ez derült ki a KSH és az ingatlan.com szeptemberi lakbérindexéből. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Viharban jó irányba tartanak a hazai vállalkozások, így fogalmazott az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetője annak apropóján, hogy az MCC bemutatta második felmérését, jelentés a magyar vállalkozásokról 2025 címmel. Szepesi Balázzsal beszélgettem.
A jelentés egy 2044 vállalkozói válaszra épülő kérdőívből és 31 vállalkozói main interjúból állt. Ez a két szám között nagy a különbség, azonban a kettő kutatási iránynak más a feladata. A 2044 válaszos kérdőív az országos vállalkozói sokaságot jól jellemzi, korban, ágazatban, területi megoszlásban is ahhoz hasonlít, hogy az ország valójában kinéz, ezért ebből jól lehet következtetni arra, hogy is vannak a vállalkozások, mik a kihívásaik, mik a lehetőségeik. A 31 mély interjú meg arra szolgál, hogy komolyabb, hosszabb beszélgetések alapján azt lássuk, hogy mi is van a magyar gazdaság mély rétegeiben, mik a stratégiai megfontolások, hogyan néznek ki a vállalkozások hosszú távú történetei.
És mi van a magyar gazdaság mély rétegeiben, tehát hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni ennek a jelentésnek a lényegét, azt a látleletet, amit ad a hazai vállalkozások működéséről, ugye 2024 második fél évében, illetve 2025 első fél évében, hiszen áprilisig tartott ez a kutatás, akkor mivel lehet leginkább jellemezni a hazai vállalkozások állapotát?
Viharban jó irányba. Talán ezzel a néhány szóval foglalható össze, hogy mit is találtunk a magyar vállalkozásokról. Ugye Magyarországot nagyon megtépázza a globális bizonytalanság, ahogy én szoktam hívni a bizonytalanság kora. A Covid-dal kezdődött, most ugye a legutolsó sok pedig az a vámháború kibontakozása volt, közte hosszú a történet. Ez a magyar gazdaságot különösen, ezért a vállalkozókat is érinti. Ők ezt elsősorban a kereslet megtorpanásában tapasztalják, másrészt meg ugye a hála égnek a foglalkoztatás az stabil, a bérek továbbra is emelkednek, a kereslet megtorpanása és a béremelkedés ollóba zárta a vállalkozásokat. De másik oldalról azt látjuk, hogy a magyar vállalkozások stratégiai gondolkozása érett, a válságra olyan választ adnak, ami a minőség, a termelékenység, a vevői kapcsolatok erősítésére épít. A piacgazdaság működik, a sikeres vállalkozások többet ruháznak be, a sikeres vállalkozások optimistábbak, láthatólag szofisztikáltabbak a termékeik, jobb kapcsolatban vannak a vevőikkel, a kevésbé agilis követő vállalkozások azok, akiknek több a problémája. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nehézségekből megerősödve fog kikerülni a gazdaság egésze, ez azonban rengeteg munkával, vesztesekkel és nyertesekkel is fog járni.
Azt lehet tudni, hogy a megkérdezetteknek körülbelül hány százaléka tartozik azok közé, akik jól reagálnak a kihívásokra, és hány százaléka, akik kevésbé jól?
Másfélszer annyi az optimista, mint a pessimista vállalkozás, és a vállalkozások jelentős része, hogy 40%-a kivárt. Tehát azt gondolja, hogy az a helyzet várható jövőre, amit idén is tapasztaltunk.
Szepesi Balást, az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetőjét hallották. Az üzleti terv és az árbevétel teljesíthetőségét tartják az egyik legnagyobb kihívásnak idén a vártnál gyengébben teljesítő hazai gazdaságban a magyar vállalkozások. Ez derült ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente készített legfrissebb felmérés eredményéből. A felmérésről Pernusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát kérdeztem.
Erre az évre egy lényegesen jobb gazdasági növekedés, egy lényegesen jobb gazdasági környezetre számítottak a vállalkozók. Ugye arra számítottunk, hogy legalább egy fegyverszünet lesz, elindul egy béke folyamat az orosz-ukrán fronton. Nem számítottunk egy ilyen agresszív Egyesült Államok által megvalósított kereskedelempolitikára, nem számítottunk a közel-keleti válságokra, úgyhogy sajnos nem így alakult ez az év. A 3% fölötti gazdasági növekedésből egy 0,5% körüli fog teljesülni. Ennek megfelelően rendkívül mérsékelt az optimizmusa a vállalkozásoknak. A VOSZ barométer index, az összesített index ugye az a második negyed évben 50%-on állt, és most is 50%-on áll. Nagyon-nagyon halvány optimizmust azért látunk. Bizonyos tekintetben egy kicsit az aggályos területek azok csökkentek, tehát vannak olyan tényezők, amiben már egy picit talán, mintha felderengene a fény az alagút végén. Nem könnyű a helyzet, de minden esetre azt lehet mondani, hogy nem romlott tovább ez az érték, pont ennél az 50% ugye a negatívum és a pozitívum közötti értéken maradt, és talán, még egyszer mondom, egy-egy tényezőben már javulásra is számítanának a vállalkozások.
Mi az, amiben továbbra is pessimisták a vállalkozások, és hol figyelhető már elmozdulás pozitív irányba?
Ugye az üzletmenettel kapcsolatban a megrendelések elmaradása az még mindig nagyon az elsők között van a problémák között. Ennek megfelelően az árbevétel alakulása is, mint az egyik legfontosabb tényezője ugye egy üzleti vállalkozásnak, hogy sikerüljön az üzleti terve, ez problémát okoz továbbra is, hogy nem fog sikerülni az üzleti terv teljesítése. Ugyanakkor halvány optimizmusra ad okot, hogy a tartalékai a vállalkozásoknak, amik tendenciaszerűen csökkentek, azok, mintha nem csökkennének tovább. Stagnálás, vagy inkább ilyen plusz nulla állapotban van a változás. Tehát azért, hogy is mondjam, nem kellett a megmaradó cégeknek, akik eddig megmaradtak a piacon, nem kellett még jobban égetniük úgymond a tartalékaikat. Tehát ez pozitív. Ami még pozitív, egyértelműen, hogy mik a várakozások, a gazdasági veszélyekre gondolunk, az a pesszimisták aránya egyértelműen csökkent. Akik ugyanolyan veszélyesnek látják, az a legnagyobb természetesen, és nagyon kevesen vannak, akik a gazdasági veszélyek csökkenésére számítanak, de még egyszer mondom, az mindenképpen pozitívum, hogy a gazdasági veszély, a pesszimisták aránya ebben a tekintetben például csökkent.
Említette azt, hogy a tartalékok nem kerültek veszélybe, tehát, hogy a vállalkozásoknak a tartalékaik megmaradtak. Milyen áron érték ezt el? Lehetett hallani, hogy a nyugdíjba ment munkaerőt nem pótolták, vagy a távozó munkaerőt nem pótolták, tehát mi volt ennek az ára?
Előfordul, ugyanakkor foglalkoztatásban még nincsen drámai változás. A Covid az egy akkora érvágás volt, hogy sokan elbocsátották a munkatársaikat, és megtanulták, hogy ezt a végsőkig kell halasztani. Akkor is, hogy a nehéz idők vannak, a kulcsmunkatársakat, a lojális munkatársakat meg kell tartani. Tehát előfordulnak ezek a folyamatok, amiket ön említett, de összességében még nincs drámai fordulat a munkaerőpiacon. Tehát a szakképzett munkaerő hiányát azt az első háromba tették a vállalkozások a visszajelzések alapján, hogy a statisztika nyelvére fordítsam le. Most ez visszaszorult a 9. helyre. Tehát ebből is látszik, hogy kevésbé feszes már a munkaerőpiac. Megtartják a munkatársaikat. Van olyan cég, ahol idézőjelben kapun belüli munkanélküliség van. Ezt jól kell érteni, ez nem ugyanaz, mint a rendszerváltás előtti kapun belüli munkanélküliség, hanem az, hogy megtartják a munkatársaikat még akkor is, hogyha kevesebb munkát tudnak neki biztosítani, vagy esetleg egy részmunkaidős munkát tudnak biztosítani, de minden esetre az utolsó pillanatig megtartják a munkatársaikat. Vállalkozások bíznak még mindig abban, hogy lassan túl leszünk ezen a szintén rosszul sikerült éven, és utána a jövő év talán jobb lesz, ez az optimizmus még azért nem halt ki.
Pernusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát hallották. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint szükség lehet 2025-ben a 3 évre megkötött bérmegállapodás újra tárgyalására, mert nem teljesültek a gazdasági növekedéssel kapcsolatos idei célkitűzések. Erről beszélt a VOSZ főtitkára azt követően, hogy ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A bérmegállapodás tavaly novemberben született meg arról, hogy 2025-ben 9, 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-kal emelkedik majd a minimálbér. A VOSZ főtitkára szerint konkrét számokat még korai mondani. Perlusz Lászlót kérdeztem.
Egy előzetes inflációs adat azt már kaptunk, és ez ugye azt jelenti, hogy 4,7% volt az infláció az első három negyed évben. Ugye itt egész évre egy 3,2-es inflációval számoltunk még a bérmegállapodásban, tehát azért az infláció az sokkal dinamikusabban növekedett sajnos. A munkadói oldalnak azért az az álláspontja, hogy mivel ez az egész megállapodás, ez a bérmegállapodás egy dinamikus gazdasági növekedésre épült. Ugye számszerűen a megállapodásban 3,4% szerepel gazdasági növekedésre erre az idei évre, 2025-re. Ugye ehelyett egy 0,5% körülire számítunk mi munkadói oldalon, de a kormányzat is 1% alattira számít. Ez azt jelenti, hogy töredéke a gazdasági növekedés az eredetileg vártnak. Tehát az egész megállapodást újra kellene gondolni, újra kellene tárgyalni, hogy megfeleljen a bérfelzárkóztatási pálya a gazdasági növekedési pályának, mint alapvető számnak. Ugye a munkavállalói oldal, ő azt mondja, hogy hát bizony ebben a megállapodásban van a 9-es pontban egy képlet, ami egyébként arra az automatikus korrekcióra épül, hogy ugye van három száma, a bruttó átlagbérnövekedés, a gazdasági növekedés és az infláció, és ugye ennek a háromnak, az eltéréseknek az összege nagyobb, mint 1%, akkor kötelező újra tárgyalni ezt a bérfejlesztést, ami ugye a jövő évre 13%-os minimálbért mond, és 14%-ot mond majd 2027-re. Ugye ez az egész bér megállapodás ugye arra jött létre, ahogy mondtam, dinamikus gazdasági növekedésre épít, ez a 2-es pontban van, és arra jött létre, hogy elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át a minimálbér 2027-re. Ez a jelenlegi adatok alapján nehezen teljesülhet, mindesetre erre törekedni kell, ez tartalmaz a megállapodás, de mi azt mondjuk, hogy mindenképpen érdemes újra tárgyalni alaposan ezt a megállapodást, hiszen a gazdasági növekedés az nem dinamikusra, hanem egy ilyen nagyon lassú plusz nullás, hát ilyen 0,5% körüli növekedésre változott.
Legalább 12%-os minimálbér és 10%-os garantált bérminimum emelést szeretnének elérni a szakszervezetek a tavaly megkötött megállapodás újra tárgyalásán. Ezt mondta az Inforádiónak Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke. Szerinte ez a vártnál alacsonyabb gazdasági teljesítmény mellett is kigazdálkodható, hiszen a cégek adókedvezményeket kaptak, és továbbiakat is kaphatnak. Varga Mónika interjúja.
A megállapodásunkat minden körülmények között kötelezően újra kell tárgyalnunk a minimálbér vonatkozásában. Ennek az az oka, hogy a tavalyi évben aláírt megállapodás időpontjában fölállítottunk egy prognózist, hogy milyen bázisértékekhez viszonyítva emeljük 13%-kal 2026-ban és tervezetten 27-ben pedig további 14%-kal a minimálbért. Amennyiben ettől a tervtől, ettől a prognózistól, akár fölfelé, akár lefelé 1% volt meghaladó eltérés mutatkozik, akkor újra kell tárgyalnunk ezt a megállapodást. Sajnos sem az infláció mértéke, sem a GDP alakulása nem a várt értékeknek megfelelően alakult. A bruttó átlagkereseti adatok is eltérnek a tervezett értéktől. Most azt látjuk, hogy ez legalább egy 1,4-1,5%-os eltérést eredményez. Így mindenképpen tárgyalnunk kell a minimálbérről, és mindenképpen egyeztetnünk kell a garantált bérminimum értékéről is. Nehéz helyzetben van a munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal egyaránt. A munkáltatói oldal nyilván azért, mert a gazdasági növekedés rendkívül alacsony mértékű, a várható GDP növekedés is legfeljebb 0,5-0,6%-os lesz. A munkavállalói oldal pedig az infláció tekintetében van nehéz helyzetben, hizen a korábbi bázisért 3,2%-os volt, ehhez képest pedig legalább 4,5 vagy 4,6%-os inflációval kell számolnunk. Azt nem szeretnénk, hogyha reál keresetveszteséget szenvednének el a munkavállalók. Mindenképpen szeretnénk kétszámjegyű emelést, mind a minimálbér és mind a garantált bérminimum vonatkozásában. A munkavállalói oldal egységesen legalább egy 12%-os minimálbért és egy 10%-os garantált bérminimumot szeretne 2026-ra elérni. Rögzítettük azt is, hogy nem változtatunk azon a célértéken és céldátumon, hogy 2027-re szeretnénk elérni a minimálbér tekintetében a rendszeres bruttó átlagkereset legalább 50%-át. Ezzel az ütemezéssel, amit a megállapodás rögzített, sem tudjuk úgy tűnik a mai ismereteink szerint ezt a célértéket pontosan elérni, csak megközelítőleg. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy legalább egy 10-15 ezer forintos különbség várhatóan 2027-re így is lesz a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-a és a minimálbér értéke között.
A cégek elbírják azt a minimálbéremelést, amit javasolnak? Az 1% alatti gazdasági növekedésből ki lehet gazdálkodni két számjegyű béremelést?
A cégek kedvezményekben részesültek. Már a tavaly évben megkötött 3 éves bérmegállapodás is tartalmazta azt a lehetőséget a vállalkozások számára, hogy a 2024 év végén meglévő minimálbéren foglalkoztatott munkavállalói létszám tekintetében a további években a minimálbér növekedésének összege után nem kell megfizetniük a szociális hozzájárulási adót, mindig csak a megelőző évre érvényes minimálbér után kell a szociális hozzájárulási adót megfizetniük. Ezen túlmenően pedig tárgyaltunk arról, hogy amennyiben egy megfelelő megállapodás jön létre a felek között, akkor a kormányzat vállalja a további adócsökkentést. Ez azt jelenti, hogy a következő év január 1-től további 1% ponttal csökkenteni a szociális hozzájárulási adó mértékét. Ez fedezetet jelenthetne a vállalkozások számára a bérfejlesztések végrehajtására, ahol pedig nincsen minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállaló, ott a további béremelések alapja lehet, és kezelheti adott esetben akár a bértorlódásokat is.
Mészáros Melindát, Alliga szakszervezetek elnökét hallották. Csökkent idén augusztusban az építőipari termelés volumene Magyarországon. Az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbinál 15,2%-kal, az előző havinál pedig 11,4%-kal volt alacsonyabb. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke az Inforádiónak elmondta, a visszaesés oka egyértelműen az állami beruházások bezuhanása. Kói Lászlót kérdeztem.
Az augusztus egy olyan hónap szokott lenni, amikor kevésbé tudunk számlázni és fizetik is a számlánkat. Általában a magyar megrendelő ilyenkor elmegy nyaralni, tehát az augusztus mindig egy viszonylag kisebb teljesítményű hónap szokott lenni, mint a július vagy a május. Megmondom őszintén, hogy nem lepett meg bennünket ez a szám, azzal együtt sem, hogy nagyon alacsony bázishoz mérünk. Nincs állami önkormányzati megrendelése az építőiparnak. Egyharmadára zuhant vissza az állami megrendeléseknek a volumene értéke, mint egy évvel korábban volt.
Tehát akkor tulajdonképpen az állami beruházások esetében a fékezés, az erős, drasztikus fékezés jelenti itt a visszaesés okát?
Egyrészt igen, másrészt pedig az első 8 hónapban és augusztus hónapban különösen a lakosság kivárt a lakásépítési, lakásfelújítási elgondolásaival, várta egyfolytában, hogy milyen állami támogatási programok lesznek, azok hogyan fognak pontosodni, és ez a kivárás is benne van ebbe a mínuszos százalékos értékben.
Ugye lehet következtetni az építőipar jövőbeni teljesítményére abból, hogy az új szerződések állománya miként alakul. Ezzel kapcsolatban milyen adatot közölt a KSH?
A KSH az új szerződésekre gyakorlatilag egy nagyon jelentős pozitív számot mutat, de megjegyzi roppant korrekten, hogy ez elsősorban a nagyértékű autópálya bővítésekre, fejlesztésekre történt szerződések eredményeképpen alakult így. Összességében is egy 17,3%-kal magasabb az ágazat rendelés állománya, mint egy évvel korábban volt. Itt azonban kell azt tudni, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk, másrészt pedig a megkötött szerződések egy része nem szokott megvalósulni, illetve a szerződéses érték az körülbelül olyan 2,5-3 évre szóló megrendelési állomány. Ezekből arra tudunk következtetni, hogy még akár mínuszos is lehet ez az év, a múlt évvel összehasonlítva, de a 2026 sem lesz egy könnyű év az építőiparnak. Általában a választások éve az nem szokott kedvezni az építőiparnak, mert a választások évében a megrendelések száma az ciklikusan csökkenni szokott.
Az Otthon Start programtól várható-e az, hogy a következő hónapokban, vagy nyilván azért kicsit tágabb időhorizonton kedvezőbb számokat produkál majd az ágazat?
Az Otthon Start támogatási program egy kitörési pont az építőiparban, hiszen a számításaink szerint körülbelül 8000 milliárd forinttal több megrendelést fog jelenteni az építőiparnak a lakásépítés, mint amilyen ez ebben az évben volt. Ezeket a szerződéseket nagy valószínűséggel az év vége felé, jövő év elején tudja az építőipar megkötni, és a 2026 év közepi tényszámaiban fog megjelenni, a lakásszámokban pedig valamikor 2027 évben.
Kóin Lászlót, az IVOSZ elnökét hallották. Országosan több mint 1%-kal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Ez derült ki a KSH és az ingatlan.com szeptemberi lakbérindexéből. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus járvány idején 2020 végén volt példa. Az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, hogy ezzel egyes budapesti kerületekben átlagosan mintegy 20-30 ezer forinttal kell kevesebbet fizetni egy-egy kiadó lakásért. Balogh Lászlót kérdeztem.
Szeptemberben szokatlan tempóban és meglepő helyeken csökkentek az albérletárak a kshingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint. Szeptemberben országosan 1,1%-kal kerültek lejjebb havi szinten az albérletárak, ami azért figyelemre méltó, mert utoljára ilyen havi szintű árcsökkenés az albérletpiacon utoljára 2020. decemberében történt, gyakorlatilag a koronavírus járvány kellős közepén. Az is meglepő egyébként, hogy ezt már az előző hónapokban is látni lehetett, hogy az albérletek drágulási tempója csökken, viszont a budapesti drágább kerületek lakbérszintjei már az elmúlt hetekben, hónapokban is lejjebb kerültek, miközben ugyanez a tendencia nem látszódott még a többi nagy egyetemvárosban, illetve vármegyeszékhelyen. Az viszont, hogy országosan 1,1%-kal csökkentek az albérletárak, miközben Budapesten csak 0,7% volt a csökkenés mértéke, arra utal, hogy a Budapesten kívüli piacokon nagyobb lakbércsökkenés ment végbe, mint a fővárosban. Azt persze a statisztikák visszaigazolták, hogy a budai belső kerületekben és a pesti belső kerületekben az átlagosnál jóval nagyobb mértékű, tehát 1,1, illetve 1%-os volt a havi lakbércsökkenés, de ezért az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a júliusi ponthatárhirdetések szintjéhez képest októberben már 10.000 forinttal csökkent az átlagos bérleti díj 260.000 forintra, és már csak két olyan kerület van, ami 300.000 forintos vagy a fölötti átlagos lakbérszinten rendelkezik. Ez a második és az ötödik kerület, ahol 350, illetve 340.000 forint az átlagos lakbérszint.
Mi az árcsökkenés oka? Egyértelműen az Otthon Start program hatása, hogy megjelent a piacon egy olyan alternatíva, amely az albérlettel szemben felveti a saját lakás lehetőségét?
Egyértelműen az Otthon Start program változásai generálták ezt az albérletpiaci változást is. Nagyon érdekes azt látni, hogy amennyire az ingatlanpiac adásvételi oldala felpörgött, tehát a kereslet a duplájára növekedett a nyári szinthez képest, az árak is elindultak fölfelé, annyira az lakbérek és az albérletpiaci dinamikát megtörte az Otthon Start program, aminek egyszerűen az az oka, hogy a bérbeadók ugyanazokat a bérlőket keresik a piacon, akik most azt tudják mérlegelni, hogy a budapesti vagy a nagyvárosi bérleti díjakhoz nagyon hasonló hiteltörlesztők kifizetése mellett 20-25 év alatt egy saját lakást tudnak megvásárolni, és ez nagyon sok bérlőt eltántorított a bérléstől, és inkább a saját ingatlan megszerzésének az irányába mozdultak.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.